Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Csütörtöki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa és az európai püspökök békét kérnek Ukrajna számára. Bíborosi konzisztórium március 4-én. Döntés 3 szenté avatásról. Kapcsolatok. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 8. vasárnapra.
Ferenc pápa és az európai püspökök békét kérnek Ukrajna számára. Megkezdődött az Ukrajna elleni támadás, amit a világhoz hasonlóan Ferenc pápa is szorongva és aggodalommal figyel. A Szent Atya bőjt napot hirdetett a békéért hamvazó szerdára. Az európai püspökök is felszólaltak a háború ellen. A Sant'Egidio közösség csütörtökön este imavirrasztást tart a békéért. A Firenzében tanácskozó püspökök is felhívást intéztek az esztelen háború megállításáért. A Mediterráneum, a béke határa elnevezésű találkozó résztvevői aggodalmuknak és fájdalmuknak adnak hangot a drámai ukrán helyzet miatt, közel állnak a keresztény lakossághoz. Csatlakoznak Ferenc pápa felhívásához, miszerint március 2-án, hamvazó szerdán bőtöljünk és imádkozzunk a békéért. A püspökök a politikai vezetők lelkiismeretéhez szólnak, kérve, hogy hallgattassák el a fegyvereket. Minden konfliktus halált és pusztítást hoz magával, szenvedést okoz a lakosságnak, fenyegeti a nemzetek közötti együttélést. Állítsák meg a háború őrültségét. A földközi tenger térségeinek püspökei jól ismerik ezt a csapást, ezért egyhangúlag emelik föl szavukat a békéért. Az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnöke, Ginteres Grušas Vilniusi érsek is felemelte szavát a firenzei találkozón Európa békéjéért. Az európai egyházak erőteljesen elítélik a szerdai történt ukrajnai eseményeket. Határozott összefogást sürgetnek, hogy azonnal megállítsuk az orosz agressziót, és mindent megtegyünk az ártatlan nők, férfiak és gyermekek megóvásáért. Isten nevében kérjük, most álljatok meg! A nemzetközi közösség, különösen az Európai Unió, próbáljon meg mindent a konfliktus megállításáért, hogy a fegyverek átadják helyüket a párbeszédnek és a tárgyalásoknak, hogy megvédjék a nemzetközi jogot, Ukrajna függetlenségét és területi szuverenitását. Véget kell vetni a háborúnak, ami Ukrajnából kiindulva elkerülhetetlenül kiterjedhet a szomszédos államokra, és ezzel fenyegetést jelentene egész Európára. Az európai püspökök és a keresztény közösségek imádkoznak a konfliktus áldozataiért és hozzátartozóikért, az erőszak miatt szenvedők mellett állnak. Csatlakoznak Ferenc pápa felhívásához, aki imát és böjtöt kér a békéért. A béke királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől. A Sant'Egidio közösség február 24-én imavirrasztást tart Ukrajna békéért a római Santa Maria in Trastevere bazilikában. Az este 8 órakor kezdődő streaming közvetítésbe a világ minden részéről bekapcsolódnak a közösség tagjai. Ezzel a spontán kezdeményezéssel válaszolnak az Ukrajnában bekövetkezett tragédiára. Senki nem nyugodhat bele abba, hogy a háborúé legyen az utolsó szó. Szüntelenül kérnünk kell a békét. Ezért fohászkodunk Ukrajna és az egész világ javára, elsősorban a nemzetek vezetőihez szólva. A Sant'Egidio közösség mindenkit imára szólít azért, hogy megállítsák az őrült fegyveres konfliktust.
Bíborosi konzisztórium március 4-én. döntés három szenti avatásról. Ferenc pápa vezetésével jövő héten, március 4-én pénteken nyilvános rendes bíborosi konzisztóriumot tartanak a vatikáni apostoli palotában, amelynek során végső szavazás keretében döntenek Isten szolgái, Titus Brandsma, dachaui karmelita vértanú és két múlt századi rend alapító szerzetes nővér kanonizációjáról. A római kúria bíborosai Ferenc pápa elnökletével hoznak döntést majd három boldog szenti avatásának időpontjáról, miután a vértanúság, illetve a közbenjárásukra tett csodák elismeréséről szóló dekrétumok közzétételét tavaly novemberben, illetve decemberben engedélyezte a Szentatya. Március 4-én pénteken délelőtt, 10:30 órakor, a délelőtti imaórát követően tárgyalnak a bíborosok, a kármelita boldog Titus Brandsma, boldog Marie Rivier szerzetes nővér, a Szűz Mária bemutatása nővérei kongregáció alapítója, valamint Jézus Mária szerzetes nővér, a Lurdi szeplőtelen fogantatás kapucinus nővérei kongregáció alapítója szenti avatásáról. Titus Brandsma karmelita atya Dachau angyalának élete. Titus Brandsma 1881-ben született Észak-Hollandiában egy mélyen hívő katolikus családban, amelyben a család 6 gyermeke közül 5-en szerzetesek lettek. Az elsőszülött lány a Clarisszák közé lépett, a második leány a Jézus drágalátos vére nővérei közösségének a tagja lett, a harmadik gyermek megházasodott, a negyedik ferences szerzetes nővér lett, az ötödik gyermek pedig világi nevén Annos Joerd, Titus néven lett karmelita szerzetes, míg a legkisebb fiú is ferences szerzetes lett. Titus 17 évesen kérte felvételét a Boxmeri karmelita kolostorba, ahol a édesapja iránti tiszteletből az ő nevét választotta rendi neveként. 1905-ben 24 évesen szentelték pappa. A tehetséges fiatal papot elöljárója következő évben Rómába küldték, ahol a pápai Gergely Egyetemen posztgraduális képzés keretében filozófiát tanult, és 1909-ben filozófiai doktori diplomát szerzett. Visszatérve hazájába, Osz városának karmelita líceumában tanított filozófiát és matematikát. Hamar kitűnt újságírói tehetsége, ezért a tanítás mellett egyre inkább elmélyedt a katolikus lelkiségi újságírásban. Különböző holland lapokkal együttműködve a karmelita lelkiség forrásait, köztük Avilai nagyszentelét írásait adták ki fríz nyelven. Ügyes tanárként a diákokkal közösen szervezett fordításba jelentette meg Kempis Tamás Krisztus követését. 1919-ben Osz városi újság főszerkesztője lett. 1923-ban a Nijmegeni Katolikus Egyetemen a misztika és filozófia történet professzorává nevezték ki, majd 1932-ben egyetemi rektorrá tették. 1935-ben Johannes de Jong érsek, Hollandia későbbi bíboros metropolitája, a karmelita szerzetesre bízta a Hollandiai Katolikus Újságírók Egyesületének a vezetését, amely megbízatást egészen a haláláig betöltött. A hitteli náci Németország 1940-ben lerohanta és megszánta Hollandiát, ami ellen Titus Brandsma karmelita szerzetes, mint egyetemi tanár és a Holland Újságíró Szövetség vezetője többször és erélyesen felemelte a szavát. 1941. január 26-án a holland püspökök lelkipásztori levélben határozottan állást foglaltak a nácizmus ellen, és a papokat arra szorították fel, hogy tagadják meg a szentségeket azoktól a katolikusoktól, akik nyíltan támogatják a nemzeti szocializmust, ami teljesen ellentétes a keresztény életfelfogással és az alapvető emberi értékekkel. Az újságok és folyóiratok csak hivatalos közleményeket és nyilatkozatokat közölhettek, de Brandsma atya, aki de Jong püspökkel egyeztetett, elutasította a megalkuvást. Sorra felkereste a katolikus újságok főszerkesztőit Hollandiában, és arra biztatta őket, hogy álljanak ellen a náci nyomásnak. Miután hosszú ideje éjjel-nappal titokban megfigyelés alatt tartották, 1942. január 19-én hajnalban a Gestapo letartóztatta a Boxmeri Karmelita kolostorban és a Scheveningeni börtönbe hurcolták. Fél évvel később, 1942. július 26-án a Dachaui koncentrációs táborban karbolsav injekcióval megölték a 61 éves Titus atyát. 1983. november 3-án avatta boldoggá a Szent Péter Bazilikában Szent II. János Pál pápa. Titus atya közbenjárására 2004-ben az Amerika Egyesült Államok Palm Beach városában egy súlyos nyirokcsomó rákbetegségben szenvedő beteg meggyógyult, amelyet a tavalyi dekrétum ismert el.
Kapcsolatok. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 8. vasárnapra.
Híres filozófusoknak is becsületére válik, ha egy-egy gondolatuk, meglátásuk szálló igeként az emberiség kollektív emlékezetébe vésődve fennmarad. Jézus hasonlíthatatlanul mély valóság és emberismeretét tanúsítja, hogy csak a mostani ige szakasz 5 hallatlanul szemléletes mondásából legalább 2-3-at, míg az evangéliumokban kevéssé jártas emberek is biztosan ismernek. Jézus a létfontosságú emberi kapcsolatok világáról ugyanis nem elvont fogalmakkal beszél, hanem felejthetetlenül szemléletes túlzásokkal, karikatúra-szerű ellentétekkel és cáfolhatatlan párhuzamokkal. Képei minden korosztály figyelmét megragadják. Egyszerre bilincselik le a legegyszerűbb és a legműveltebb elméket. A vakot vezető világtalanra vonatkozó kérdéssel Jézus nyilvánvalóan nem a látás hiányától szenvedő embertestvéreinket akarja megbántani, hanem kérdezve irányítja figyelmünket a vezető és a vezetésre szoruló ember viszonyára. Ebben a kapcsolatban az első felelősség azé, aki a vezetésre vállalkozik. Ha egy ilyen személy maga sem látja át a helyzetet, ha nem tudja biztosan, hogy az általa kijelölt út hova vezet, akkor nem volna szabad irányító szerepet vállalnia. Egy kellemetlen gyermekkori emlékem jut erről eszembe. 9 éves forma kisfiú lehettem. Makón, a piacra menet, az út mentén, a gyalogátkelőnél álltam. Egy lassan elhaladó autó váratlanul megállt előttem, és a letekert ablakon át egy fiatalember megkérdezte tőlem, hogy merre van Nagylak. Nagyon zavarba jöttem. Úgy éreztem, hogy nekem, mint helyi lakosnak illetlenség lenne nem segíteni. Ugyanakkor szégyeltem azt mondani, hogy én ezt nem tudom. Kissé tanácstalanul abba az irányba mutattam, amerre haladtak, de legszívesebben a föld alá süllyedtem volna. Az autó utasai azóta biztosan megérkeztek már Nagylakra, de én még most is rossz érzéssel gondolok vissza a bennem lévő jó szándék, a segítéshez szükséges ismeret hiánya és az ennek beismerésére való gyermeki képtelenség fura elegyére. Milyen jó is lenne, ha a mások útba igazítására, vezetésére vállalkozó felnőttekben, tudósokban, művészekben, pszichológusokban, filozófusokban, politikusokban, globális szereplőkben alkalmasint lenne annyi alázat, hogy bevallják. Nem tudjuk biztosan, hogy elgondolásainknak milyen következményei lesznek, ezért legyen mindenki óvatos. Iszonyat, hogy a 20. század istentelen rendszereinek, a nácizmus és a kommunizmus ideológusainak és vezéreinek vezetése nem csak gödörbe, hanem a mérhetetlen emberi szenvedés és a halál szakadékaiba vezettek 100 milliós tömegeket. A vezetők felelőssége mellett, a vezetésre szorulók felelőssége mellett sem szabad szó nélkül elmennünk. Az irányítók hazárdírozását ugyanis gyakran a bennük kritikátlanul megbízók óvatlansága táplálja. A gazdasági és pénzügyi élet irányítóinak profitészségét az őket megbízók haszonlesése fűti. az ismétlődően kipukkanó tőzsdei buborékok válságainak pénzügyi örvényei nyelik el az egyre nagyobb hasznot remélő emberek megtakarításait. Az erkölcsi élet vakfoltjait kihasználó divatok vezéralakjai és követőik sem számíthatnak hosszú távú sikerekre. A mértéktelen élvezetek rövidebb vagy hosszabb távon pusztító függőségekhez vezethetnek. Az áldozathozatalra képtelen puhány önzés pedig egész nemzeteket taszíthat demográfiai válságba. A vallás terén is találunk világtalanokat vezető vakokat. Ezek egyik szélsősége a vallási elvakultság fanatizáló prédikátorai és vakhitű terroristái. A másik a vallás terén tudatlanok naív hiszékenysége, a babonák, az ezotéria és a valláspótlékok vámszedői és adófizetőik. Az alkalmatlan vezetők és a kritikátlan vezetettek groteszk párosa után Jézus a mester és a tanítvány kapcsolatát említi. Ez a viszony az élet minden terén való tanulás, szakmai, emberi és spirituális fejlődés, növekedés és tökéletesedés lehetséges és szükséges irányát rajzolja fel. Valódi fejlődéshez igazi mesterre van szükség. A legnagyobb tökéletesség távlata csak az életét értünk adó barát és mester, vagyis Jézus iskolájában sejthető meg. A másik szemében meglátott szálka és a saját szemben ignorált gerenda felejthetetlen humorú iróniával szembesít bennünket a kritika és az önkritika súlyos aránytalanságainak lehetőségeivel. Jézus nem a mindent elnéző közömbösségre ösztönöz, hanem az értékelés önvizsgálattal kezdődő helyes sorrendjére és a hihetetlen elfogultság veszélyére hívja fel a figyelmet. A fa és a termésének szükségszerű kapcsolatával Jézus az élet elszakíthatatlanul összefüggő és hosszú távú rendszereinek törvényét idézi fel. A tövis bokorról nem szedhető szőlő utalhat Jáhve és választottai közötti kapcsolatra is. Ha Isten kezdeményező szeretetét népe, gondosan ültetett szőlőskertje nem fogadja el, akkor elvadul és terméketlenné válik. Vagyis képtelenné arra, hogy megteremje azt a gyümölcsöt, aminek meghozatalára szánták. A jó szív és az ennek bőségéből szóló száj személyes létünk, az emberekkel és az Istennel való kapcsolatunk iránytűje. Innen eredhet a vezető tisztánlátása és a vezetett bizalma, az őszinte önkritika és a méltányos kritika, a mester bölcsessége és a tanítvány tanulékonysága. Mert Isten szívének a túlcsorduló jósága az, amiből a szava szól és a lelke árad. Kérjük a mindenható Istent, hogy atyai szívének jósága, fia szavának igazsága és szent lelke szeretetének kegyelme lehessen minden kapcsolatunk forrása, hordozója és örök célja.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 8. vasárnapra Kapcsolatok címmel. Adásunkat Ferenc pápa Twitter üzenetével zárjuk, amely nagybőjti üzenetének egy sora. Ne fáradjunk bele tenni a jót! A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.